mosolyog.
A
egyházi esztendőben a pünkösdöt követő vasárnap Szent Háromság ünnepe szokott lenni, és ugyan nem akarjuk most az időnket arra fordítani, hogy ezt a nagyon nehezen érthető fogalmat, a Szent Háromságnak a fogalmát teológiailag kielemezzük, hanem arra az igére próbálunk koncentrálni, ami ma a Római Levél 11. részéből a 32. verstől feladott textusunk, és annak alapján próbáljuk megérteni az üzenetet. Azt olvassuk itt, hogy mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útai, mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa. Kedves gyülekezet, ebben a fölolvasott kicsi szakaszban több furcsaság is van, és kis magyarázatra szorul a mondatnak az a része, ahol befejeztem a felolvasást. Lehet innen is kiindulnunk, és akkor vessünk erre egy pillantást, gondoljuk ezt végig. Nem tudjuk Isten gondolatait igazán fölfogni. És hogyha ez olyan meghökkentő, akkor hadd mondjam azt, hogy önmagunkat se értjük mindig. Nem tudjuk, mi játszódik le bennünk. Van Villonnak ennek a középkori francia csavargó költőnek, akinek a költészetét én nagyon kedvelem, egy verse, ami arról szól, hogy ő mindent ismer, hiszen egyetemet végzett ember volt, mindent tud. Még azt is, hogy mitől döglik a lény, mondja az egyik fordítás ebben a versben. Mindig a visszatérő refrény az, hogy csak azt nem tudom, hogy én ki vagyok. Most ezt szabadon idéztem, ahogy ő mondja. És ezzel mindannyian így vagyunk. Aztán tovább megyek. Vajon ismerjük-e igazán egymást? Vagy tele vagyunk előítéletekkel, meg vagyunk róla győződve, hogy a másik ilyen, olyan, amolyan, és aztán időről időre meghökkenünk, hogy nem olyan. Egészen más, mint amit mi róla, a megjelenése, némelykor mondott szavai, tettei alapján gondoltunk, nem olyan. Nem ismerjük őt igazán. Aztán tovább mehetünk, és szakemberek állhatnak előttünk, orvosok, akik fölszeletelték az egész emberi testet, meg tudják mondani, hogy hány csontocska van bennünk, pontos számot tudnak mondani, fölszeletelik szinte sejtekig menően az egész szervezetet, és egy professzor, egy anatómus professzor mondta egyszer, hogy aki egy nagy anatómiai atlaszt is készített, hogy a kollégákkal megpróbálták megvitatni, hogy ki mennyire ismeri a maga szakterületét, és azt mondta, hogy a beképzeltebbek azt állították, hogy ők 4-5%-át ismerik a saját szakterületüknek. És ő úgy gondolja, hogy az olyan 2-3% az, ami vállalható. De nem csak a testünkről van szó, ami ennek a földnek az anyagából összerakott sajátos keverék, amiben az Isten életet lehelt, hanem hát ott van a lelkünk is, amivel különböző szakemberek foglalkoznak. Mondjuk lelki pásztorok is, de ma a lelki jelenségekkel, problémákkal egy nagyon erőteljes és fejlődő szakág a pszichológusok is, ennek a betegség menő változatával pedig a pszichiáterek foglalkoznak. De vajon ők ismerik-e a mi lelkünket, bennünket? Vagy abból, amit elmondunk, és abból, amilyen tudományt összeállítottak, abból kitalálnak valamit. Néha megnyugszunk, mert azt mondják, hogy valamikor, mondjuk a 16. században egyik ősünk elszúrt valamit, és mi annak a következményeit nyögjük, és ez olyan meghökkentő és érdekes koncepció, hogy azt gondoljuk, hogy jó, akkor megnyugodhatunk, megvan az oka annak, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek. És akkor eljutunk oda, hogy vajon, ha nem ismerjük igazán jól önmagunkat, ha nem ismerjük igazán jól egymást, ki meri azt állítani, hogy ismeri az Istent? Vannak, akik merészen azt mondják, hogy nincs. Mások merészen azt mondják, hogy van, de egyikük sem tudja ezt olyan mindenki számára megkerülhetetlenül és egészen bizonyosan a maga eszközeivel bizonyítani. És ez nem baj. Azt mondják a bölcseink, hogy mi emberek kizárólag arról mondhatunk valamilyen fajta alázatos és tisztelettudó véleményt, ami ehhez a teremtett világhoz és annak eszközeihez tartozik. Mert mi is teremtmények vagyunk. De hogy tudnánk bármit mondani Istenről, aki a teremtő? A Biblia még ezt a szellemes gondolatot is fölveti, hogy ez olyan, mintha egy agyagedény, bár ma már mondhatnánk fémedényt is, régen az ókorban majdnem minden háztartási eszköz agyagból készült, aztán kiégették, nagyon értékesek voltak a fémedények, a fémet másra használták. De ma azt mondhatnánk, hogy egy alumínium lábas vajon mit tud arról az emberről, akár a gépről, mert ma már gépek készítik ezeket, hogy nyilatkozhatna egy lábas vagy egy bögre arról, aki őt alkotta. azért egy kicsit más a helyzet, mert Isten adott nekünk értelmet, és azért adta a szent igéjét, hogy legyen valami támpontunk, valami fogódzónk. Mindig útvesztőbe tévedünk, amikor a saját gondolataink között bolyongunk. Nem találjuk a kiutat. És erre adta Isten a szent igét, amely néha provokál, néha eligazít, néha kérdéseket vet fel, amelyekre nekünk kell a választ megadnunk, befejeznünk a mondatot, de ezeket a gondolatokat, amelyek megmozdítják a problémáinkat, ezeket Isten szent igéje indítja el, és ezért mondjuk újra és újra, hogy bármi érdekesek saját gondolataink, vagy egyéb olvasmányaink, Isten igéjét jó kézbe venni, mert a mindenhatóról annyit tudhatunk, amennyit ő önmagáról kijelent. Sokféleképpen jelenti ki magát a természet rendjében és szépségében, épp úgy, mint a világban lévő törvényszerűségekben és rendben, annak szépségében, működő képességében lenyűgözi mindez az ember, de a legtöbbet az értelmes, megtermékenyítő szó által, az ige által mondja nekünk. És íme azt mondta ez a kis ige szakaszunk, hogy ó Isten nagyságának, bölcsességének, tudományának a mélység, milyen kikutathatatlanok az ő ítéletei. Az ítéletei itt egy régies szó, és azt jelenti, hogy döntései, határozatai. Ugye az ember úgy működik, ahogy Isten megteremtette, bizonyos korlátok között, bizonyos szabadsággal. Nem tehetünk bármit, például nem üdvözíthetjük önmagunkat, és nincs jogunk önmagunkat elítélni, mert ez nem a mi kompetenciánk, ez Istené. Megtesszük persze, mert lehetőségünk azért van rá, de ez nem a mi fennhatóságunkhoz, a mi jogosítványainkhoz tartozik. Ez Isten dolga, hogy ítéljen, hogy öljön, hogy elevenítsen, hogy üdvözítsen, hogy megbocsásson. És akkor térjünk a felolvasott kis szakasz elejéhez, ami már-már felfoghatatlan mondat. Mert azt mondta itt ez a bölcs rabbi, ez a 2000 évvel ezelőtt élt Saulus, akinek Pál lett a neve, vagy szoktuk Szent Pálnak nevezni vallásosan, azt mondja, hogy Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Három szó is van ebben a mondatban, amit kicsit körbe kell járnunk. Az egyik ez a mindenek, minden szó. Hogy mondhatnánk ezt szabatosan más szóval? Mondhatnánk azt is, hogy kivétel nélkül. Nincs kivétel. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyesek engedetlenek, mások engedelmesek, egyesek jók, mások rosszak, ezek mind-mind olyan fogalmak, amelyeket így, úgy, itt, ott lehet alkalmaznunk, de van valami nagyon lehengerlő ebben a mondatban, amikor azt mondja, most valami olyasmit mondunk, ami mindenkire áll. Mint ahogy mindenkinek egy orra két szeme van, mindenkinek vér kering az ereiben, és mindenki születéssel jön erre a világra, és a halál kapuján megy át az örökké valóság felé. Vannak dolgok, amelyekben nagyon egyformák vagyunk. Vannak különbségek persze, mert egyikünk férfi, másikunk nő, és találhatunk még más részletkérdéseket is, de itt most ebben a mondatban ez a mindeneket ez kétszer is előfordul, és ezt jelenti, hogy nincs kivétel. Ez általánosságban igaz. Mi igaz? Itt jön a másik szó, amit meg kell valahogy értenünk. Ez pedig az engedetlenség kifejezés. Másik is előfordul ebben a levélben, ez a kifejezés az 5. fejezetben, ahol arról beszél a Biblia, hogy Ádám, az első ember engedetlen volt az Istennel szemben. Nem hiszem, hogy van ebben a templomban most valaki, aki amúgy nem lenne tisztában azzal, hogy mit jelent az engedetlenség szó. Akkor is, hogyha már régen elhagytuk a gyerekkort, akkor is tudjuk, hogy mit jelent, amikor azt mondja egy szülő, hogy most engedetlen voltál, vagy az iskolában valamit mondtam, és engedetlen voltál. Ha nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor valami olyasmi ezt, hogy kértem tőled valamit, kijelöltem számodra egy feladatot, és te más csináltál. Ez az engedetlenség. Persze rögtön felvetődik a kérdés, hogy ki várhatja el, hogy engedelmesek legyünk, és ki az, aki megkövetelheti tőlünk ezt. A szülők megkövetelhetik tőlünk az engedelmességet. Az életünk múlik olykor azon, hogy engedelmeskedünk-e, vagy nem. Láttunk már ilyet vonatablakba kiírva, hogy kihajolni veszélyes. Ezt főleg ott kell komolyan venni, ahol nagyon közel megy a híd állványához a vonat, vagy a villamos. Hát miért veszélyes kihajolni? Mert az ember beverheti a fejét, és vége a történetnek. Vagy vasúti átjáróknál, víz közelében. És a gyereknek nincs még veszélyérzete, és ezért muszáj engedelmeskednie. Aztán más szakemberek, orvosok azt mondják, hogy az életünk megőrzése érdekében ilyen és ilyen életformát kellene folytatnunk, be kellene vennünk gyógyszereket. Persze felnőttek vagyunk, és néha tréfálkozunk is afelett, hogy miért vagyunk engedetlenek. De ennek a következményeit aztán el kell szenvednünk, és isszuk ennek a következményeit. Istennel szemben is lehet engedetlen az ember. Mond egy ilyen furcsa régies gondolatot másutta a Biblia, hogy az Isten az embert teremtette igaznak, de ők kerestek maguknak sok kigondolást. Mert így van a gyerekekkel is. Nagyon édesek, amikor az ember valamit megtilt, és látja, hogy figyelik, és közben mégis más csinálnak. Nagyon nagy mákony ez az engedetlenség. Mégis hát, ha nekem van igazam, hát, ha nem igaz az, amit mondanak, hát, ha nem olyan nagy probléma, ha forró eszközt megérinteni, megpróbálom, és aztán jön egy tapasztalat, nem leszek gazdagabb vele. És ezzel kezdődik a bibliai történet, Isten belehelyezi egy csodálatos kertbe az emberpárt, és azt mondja, hogy minden gyümölcs a tiétek. De van egy fa, amelynek a gyümölcséből ne szedjetek, mert akkor meghaltok. Hogy mi ez a fa, találgathatjuk. Mondhatjuk, hogy ennek a fának a gyümölcse a másik embernek, a másik ember jogainak az összessége. Nem akarhatom azt is, ami az övé, mert ezzel az ő érdekeinek okozok sérelmet. Lehet ez a másik fa, mondjuk így az Isten fája, amiben az ő egyéb értékei vannak elrejtve, és kicsinyes gyerekes módon mondhatom, hogy akkor minek ültette ide a kertbe, hogyha ez olyan nagy kísértést jelent a számomra. Mert bízni akart bennem, nagykorúnak akart tekinteni, nem bábúnak, akit ide-oda tologat a saktábláján, hanem bízott abban, hogy belátással tudok lenni, és nem veszem el azt, ami nem az enyém. És mégis elvette az első emberpár, így mondja a Biblia, hogy engedetlenné lettek, így mondja ennek a levélnek az 5. részében, hogy Ádám engedetlenné lett. Aztán nem olvastuk ebben a fejezetben az előző egyik verset, azt mondja, hogy ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek. Van Pálnak egy másik levelében, a Kolosszebeliekhez írott levél 3. részében egy egész alapos felsorolása, és amikor azt mondja, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régen, mikor éltetek azokban, most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és a gyalázatos beszédet, ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkőztétek az óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, amelynek újulása van, annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Szóval mindnyájan engedetlenség fiai vagyunk, ugye? Ennek a kis versünknek kimerítettük azt az üzenetét, a mindeneket szónak a magyarázatában. Mindnyájunkra vonatkozik ez az elmarasztaló ítélet, ez a nehéz szöveg, nehéz üzenet. És az engedetlenségről is hallottunk immár, de van ebben a mondatban egy harmadik szó is, amit ki ne felejtsük, hiszen ez adja nekünk a megoldást, a feloldozást, a segítséget, a kiutat ebből a mindannyiunkat érintő nehézségből. És itt az van, hogy az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. A mondat nehézsége abban is van, hogy Istennek ez a legelején a bevezetőben fejtegetett megérthetetlensége idézte elő azt a helyzetet is, hogy mi engedetlenek lettünk. Mivel ebben a világban csak az van, amit Isten teremt, mi nem hiszünk abban, hogy van egy jó Isten, meg egy rossz Isten, az egyik a jót, a másik a rosszat teremti, van ilyen vallás is, az ember nem tud teremteni, az más dolog, hogy el tud rontani jó dolgokat, és nem végérvényesen a Biblia szerint, mert Isten kegyelme azt helyrehozhatja, de nehezen megpróbálunk megbirkózni vele, vagy elvisszük ennek a mondatnak furcsa, ellentmondásosnak tűnő gondolatát, hogy az Isten rekesztett minket engedetlenség alá. Ő idézte elő azt a helyzetet, hogy tudjunk szakítani az engedetlenség fájáról, vagy tudjunk rossz döntéseket hozni, és elkallódjon időnként az életünk, mint a 100. bárányé, vagy a tékozló fiújé. Isten teremtette a világot ilyen veszélyesre, hogy elveszhetünk benne, de milyen unalmas lenne a világ, ha nem volna lehetőségünk arra, hogy eltévedjünk és elkallódjunk. Szóval nem fér bele a mai Isten tiszteletünkbe, hogy ezt teljes egészében megemészszük, hanem inkább most letanyázunk ennél a harmadik megállapításnál egy kicsit, hogy ha Isten tette is ezt, hogy mindenki engedetlenné tudott lenni, és azzá lett. De az Isten végső szándéka, hogy mindannyiunkon könyörüljön. Néha zavarja ez a hiúságunkat, ezt én belátom. Mert szeretnénk olyan tiszták, érinthetetlenek, alanyi jogon üdvözülők lenni, mint amilyen Isten. Tele vagyunk ilyen istenkedésekkel, de teremtmények vagyunk. Porból és hamuból, és porrá leszünk. Végül egyedül Istennek van hatalma, hogy újra összerakja azt, amit a halál elválaszt, és újra egyesítse testet és lelket, és ez az ő ígérete is. El kell fogadnunk tehát bölcsen és alázattal, hogy mi teremtmények vagyunk, nem mi vagyunk a teremtő Isten. Nem mi gyakorlunk kegyelmet ővele szemben, nem arról van szó, hogy megbocsátjuk neki, hogy ilyenre teremtett minket, hanem élünk az ő kegyelméből. A hit nem filozófiai kérdés. Mint mondtam az elején, nem tudjuk eldönteni, hogy Isten van-e vagy nincs a filozófia eszközeivel, mert az is a teremtéshez tartozik. Nem tudunk igazán a végső pontig eljutni vele, de élvezni tudjuk az áldását Istennek, mint ahogy Biblia szerint egészen pontosan nem tudjuk leírni, hogy mi az a szél, olvastuk az olvasmányban, a lekcióban, szél fúj, ahová akar, nem tudjuk megfejteni, miért erre, miért arra, tudjuk mérni, elemezni, de élvezzük annak a hatását. Oly sok minden van, amit nem tudunk megmagyarázni, nem tudunk a végére jutni, de az áldását élvezzük. És épp így nem értjük Isten gondolatait teljesen, de azt mondja, hogy használjuk arra a hitet, a bizalmat, a hát, ha mégis így van gondolatát, hogy hiszünk Isten könyörülő szeretetében. Azt is olvastuk az imádság előtt, hogy nem azért küldte a fiát a világra, hogy kárhoztassa e világot. Annyi rossz szallás, annyi ítélet vesz körül bennünket. Nem Istentől van ez, mert ő nem elítélni akar, nem megsemmisíteni akar. Miért akarta volna akkor az életünket, hanem üdvözíteni akar. Ha nem az igazság útján, nem a mi igazunk útján, akkor az ő eleve volt, öröktől fogva való ő kegyelme és irántunk való szeretete révén. Tehát Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, de ennek a végső célja az, hogy az ő szeretetének nagyobb mélységét, a kegyelmét megtapasztalhassuk. Amen. A 264. dicséretnek az első versét énekeljük. Thank you.
kedves gyülekezet az imádságra készülve nem emlékeztünk valakire még, bár itt a